Mi van a termőfölddel, András?
Hát az egy véges termelési eszköz, nem termelődik újra, úgyhogy egy remek befektetés is azoknak, akiknek van ilyen tulajdonuk, mert hogy megállíthatatlanul és rendületlenül drágul a termőföld, hogy éppen most mennyire, erről fogunk beszélgetni Héja Csabával, az MBH Bank Agrár és Élelmiszer Ipari Üzletágának szenior elemzőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
És azért veletek, mert hogy készítettetek erről egy, hát nem is felmérés, egy termőföld indexet, ugye ez hogy készül?
Hát mindenek előtt hadd jegyezzem meg, hogy maga a termőföld index az egyébként a Jelzálog Bankunknak a terméke, és az eredménye, tehát nekünk van egy MBH index családunk, és ez ennek az egyik része, mi az Agrár és Élelmiszeripari Üzletágnál, ezeknek az adatoknak az értelmezését segítjük és végezzük a kollégák, a Jelzálog Bankos kollégákkal együtt. Hát ami az előző évet jellemezte, az az, hogy tovább gyorsult egyébként a termőföld áraknak a növekedése. Ez azt jelenti, hogy előző évhez képest még 9,4%-kal drágábbak voltak a termőföldek, ebbe értsünk bele minden művelési ágat. Viszont ez nominál érték. Tehát ez az infláció hatásától nincsen szűrve. Ha hozzáveszik azt az évesített 14,5%-os inflációs mutatót, tehát azzal korrigáljuk, akkor viszont azt fogjuk látni, reál értékben 4,5%-kal csökkent a termőföldek ára.
Hát ez is azért ritkán van, mert hogy ugye én a beharangozóban megelőlegeztem, hogy töretlenül növekedett, és akkor az elmúlt években ezek szerint az így is volt, aztán most ez megtört.
Reál értelem is így volt, egészen 2012 óta folyamatosan növekedett, reál értelemben is, tehát nem csak a nominális értelemben. Tény, ami tény, hogy olcsóbb nem lesz. Tehát azt meggondoljuk azt, hogy perma 1 millió forint hektár, az jövőre csak 900, ez biztosan nem lesz olcsóbb, ezt kimerem jelenteni. Egyébként így a mutatóról, meg erről az MBH termőföld indexről, annyit kell tudni, hogy ennek a mutatónak a jelenlegi állása, és akkor innentől szerintem inkább beszélünk a nomináról, az 293,7 pont. Uh-huh. Ez azt jelöli, és azt mutatja nekünk, hogy 2008 a bázis. Tehát 2008 100%, most 293, tehát azt jelenti, hogy az a termőföld, ami 2008-ban 1 millió forint volt, az ma 3 millió forintba került. Tehát a termőföld, ha úgy értelmezzük, egyébként nem szabadna így, de úgy értelmezzük, mint egy bármilyen befektetési eszközosztály, akkor a termőföld az bizony egy jó befektetés.
Igen, igen. Miért nem szabad ezt így értelmezni? Hiszen vannak olyanok, akik így tekintenek rá abszolút befektetésként, és ráadásul ugye a statisztikák szerint a föld tulajdonosok és a földet művelők köre azért az elvált egymástól. Igen, a kormány dolgozik azon, hogy azért legyen a föld, aki megműveli, de hát itt azért még van tennivaló bőven.
Az, hogy a tulajdonlás és a művelés elválik egymástól, az valamikor a rendszerváltás környékén kialakult egy birtokstruktúra, amikor ugye a kárpótlási jegyekkel visszaadtunk, és egy nagyon elaprózott birtokstruktúra jött létre, és hát ugye a mai modern mezőgazdaságban sajnos lehet azt mondani, hogy a kisüzemek nem feltétlenül versenyképesek. Viszont magától a földtől, mint tulajdontól az birtoklók nehezen válnak meg, és inkább bérbe adják. De azért mondtam ezt a specialitását a termőföldnek, mert ugye termőföldnek van művelési kényszere. Tehát egy termőföld csak akkor tartja meg az értékét, hogyha az a tápanyag utánpótlás, a víz utánpótlás, ha van rá lehetőség, létre tud jönni.
Értem. Jó, akkor menjünk vissza az indexhez, mégpedig a következőképpen, ugye egy átlagszámot hallhattunk, de művelési ágtól függően nyilvánvalóan más és más, hogy alakulnak az árak, hiszen mondjuk egy extenzív legelő területet nyilván nem annyiért vesznek meg, mint mondjuk egy intenzíven művelt gyümölcsöst például. Mekkora az árkülönbség, és leképeződik az árváltozásokban az, hogy az egyik az intenzívebben van, és több pénz van belefektetve, még a másik az csak gyakorlatilag van, és néha művelik, vagy kaszálás formájában például.
Abszolút, persze, természetesen. Hát ugye a legnagyobb területen művelt termőföld az ugye a szántó. Szántók esetében ugye arról beszélünk, hogy még ugyan nem érte el, de már 1,94 millió forint volt az országos átlag, de azért erre már nagyságrendileg ki lehet jelenteni, hogy elértük a 2 millió forintos átlagárat. És még ehhez egyébként hozzátennék egy friss információt, miszerint ugye most folyik egy állami földértékesítési program, és ebben a földértékesítési programban a 10 hektár feletti birtok testeknek a értékesítésében már ilyen 2,5-2,6 millió forintos átlagáról beszélhetünk. Tehát ugye az, hogy még egyébként az előző évekhez képest lassult mondjuk a szántóknak is az elnövekedése, azért az összefüggésben áll azzal, hogy a mezőgazdaság egy elég nehéz éven van túl, főként a növénytermesztés ugye az asszály miatt. Már de vissza az árakra, igen, tehát a szántók azok ilyen 2 millió forint körül vannak, a gyümölcsösök a legdrágábbak, ott 2,2 millió forintot kell fizetni hektárjáért, viszont a szőlő az egy 2,05 millió forint, ami javasolt jelzálogban kimutatása szerint. Viszont itt nagyon-nagyon nagy szórás van. Tehát mindegy szőlőültetvénynél, mindegy gyümölcsültetvénynél, ugye egy átlag alakul ki nyilván az, hogy hozzáveszünk, hogy a legdrágább és a legolcsóbbnak az átlagát mutatjuk meg a statisztikákban, viszont azért azt látni kell, hogy egy jéghálóval felszerelt, intenzíven létesített gyümölcsültetvény, ez nyilván nem 2 millió forint, vagy 2,2 millió forint, már biztosan sokkal többbe kerül. Ez lehet akár 3-3,5-4 millió forint is.
Uh-huh. Mi a helyzet az erdőkkel? Ugye ez talán felértékelődött ez a művelési ág, hiszen ugye a rezsicsökkentési rendszer átalakítása kapcsán megnőtt a belföldi kereslet a tűzifára, ebből következtetek én, hogy akinek erdeje van, és mondjuk vágás érett erdeje, az mondjuk nem járt rosszul az elmúlt évben például.
Nem, mert hogy egyébként ha művelési ágak tekintetében nézzük, akkor az erdők és a fásított területeket, így hangzik szépen hivatalosan, ott több mint 10%-kal nőtt az átlagár, tehát ez a művelési ág felfelé húzta az országos termőföld árváltozást. Vissza lehet egyébként utalni arra, ami a termőföldnek, mint termelési eszköznek egy sajátossága, hogy hát bizony származékos kereslete van. A származékos kereslet az pedig ugye azt jelenti, hogy a rajta megtermel. Tehát származékos a kereslet, tehát nem közvetlen. Azért nő a termőföld ára, mert nő a tűzifa iránti igény. Azért nő egyébként 2010-es évek eleje óta a termőföldeknek az ára ilyen mértékben Magyarországon, mert hogy egyébként az agrár és élelmiszeriparunk az ilyen mértékben felértékelődött.
A következő kérdés az, hogy területi eloszlásban mennyire változékonyak a földárak. Ezt azért kérdezem, mert vannak legendásan jó termőterületek Magyarországon, ugye Békés megyét szokták mondani, a Mezőföld egyes részeit szokták így mondani, ahol nagyon jó minőségű a termőföld, tehát elvileg nagyobb hasznot, ezáltal nagyobb megtérülést lehet hozni vele. Még hát mondjuk a középhegységekben lévő szántóterületek legelők, azok kevésbé értékesek időnként.
Ez abszolút így van. Továbbra is, egyébként a legmagasabb szántó átlagár, az, ha a régiókat tekintek, tehát itt ilyen nagy régióra kell gondolni, a Dél-Dunántúlon hát azért ilyen 2,2 millió forint, és ugye ezt követően a Dél-Alföld és a Közép-Magyarország, hát gyakorlatilag ezt tekintsük az Alföldnek, ott pedig egy ilyen 2,2 millió forintos átlagárat látunk. Ha kicsit szűkebben veszük a területi bontást, egyébként nem Békés megyében a legdrágábbak átlagosan a szántók, hanem Hajdú-Bihar megyében, Szűkazánban, ahol is a Hajdú-Szoboszlói és a Hajdú-Böszörményi termőföldek élnek a legtöbbet, egyenes arányban van azzal, hogy az ezeken elérhető jövedelem magasabb. Uh-huh. Itt szeretnék egy megjegyzést tenni a jövőre kitekintésre, mégpedig azt, hogy a közeljövőben a termőföldeknek az árváltozását, azt nagyon nagy mértékben meg fogja határozni azt, hogy, hogy ez a terület az milyen mértékben öntözhető. Mert hogy a tavalyi év után, ugye a 2022-es évben, szerintem ezt nagyjából a hallgatók tisztában vannak azzal, hogy milyen mértékű osztály volt, hát akkor bizony megmutatkozott, és még egyébként a megelőző évben is, tehát 21 sem volt egy túlzottan kedvező év a délalföldi területeknek, specializáltan gondoljunk a Békés megyére, ahol nagyon sok területen nulla kukoricot termett. Tehát a jövőben az, hogy, hogy hol és mennyit fognak érni a termőföldek, az bizony a vízmegtartó képessége, illetve az öntözhetőség nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni.
Közben érkezett a kedves hallgatóktól is kérdés, hogy a termőföldek kimerülése, az milyen hatással van ezekre az árakra? Ugye a használattól függően változik a minősége.
Abszolút, tehát igazán van a kedves hallgatónak, tehát az a föld, nagyon egyszerűen fogalmazom, az a föld, amire a gazdája nem vigyáz, elértéktelenedik. Tehát a jövőben az is fel fog értékelődni, amiről talán olvashatunk a tágabb médiában is már, ugye az ilyen regeneratív, tehát ez a forgatás igen. nélküli talajműveléssel művelt területek bizony fel fogja értékelni.
Na de ezt hogyan lehet ellenőrizni? Erre van valami...
Hát talajminőségvizsgálatokkal.
Kiváló, köszönöm. Én nekem laikus volt a kérdés, és köszönöm a választ a szerkesztő úrtól.
Abszolút, tehát ezt megfelelő talajvizsgálat, ezt meg lehet tudni annak a szemcső összetételtől a humusz minőség sorolhatnánk.
Mennyire közelítünk mi a nyugat-európai földárakhoz? Ez azért lehet fontos, mert hogy rengeteg cikk szól arról, hogy gyakorlatilag Nyugat-Európában, például Hollandiában, vagy akár Ausztriában, a szomszédban nem lehet földet venni, mert hogy olyan magas áron van egyrészt, másrészt pedig hát nincs ember, aki azt eladná, mert akkora értéket képvisel. És a rendszerváltás idején az volt a nagy dilemma, hogy milyen gyorsan zárkoznak fel a kelet-európai földárak a nyugat-európaihoz, és ha még emellé oda tesszük, hogy a Nyugat-Európából számtalan gazda települt Magyarországra, és indított itt agrárvállalkozást, mert hogy itt tudott földet venni, még a hazájában nem, akkor ugye ez megint csak egy ilyen kardinális kérdés.
Hát azért a jelen szabályozás szerint egyébként ugye már külföldi nem vásárolhat termőföldet Magyarországon. 90-es években igen volt erre példa, és egy-két holding működik ebben a jogi formában. A nyugat-európai kérdéssel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy abba gondoljunk bele, hogy egy Ausztriában, egy Németországban, Franciaországban, sorolhatnám a nagy agrártermelő országokat Hollandiában. Hát ott a birtok struktúra, ami kialakult, azért az egy pár száz éves mondjuk. De sokkal több évtized, mint a magyar, ami a 90-es évek elején kezdett formálódni egy nagyon elapszózott rendszerrel. Tehát amikor le fognak tisztulni ezek az idézőjeles birtok határok, tehát amikor ténylegesen létre fog jönni, és amit a beszélgetés elején említettek a szerkesztő urak, hogy a föld tulajdonlás és a föld művelés egy helyen lesz és egy kézben, amikor ezek a vonalak tetisztulnak, akkor fogunk a nyugat-európai árak színvonalába kerülni, mert hogy azért drága a föld, mert egyébként a Nyugat-Európában, mert nagyon sokan szeretnének venni, de nem akar senki eladni. Uh-huh. Gyakorlatilag ez. Ennek okay. köszönhető, mert ott már ezek a keretek letisztultak. És nálunk ez mikor fog kialakulni?
Hát az egy jó kérdés, ugye, és erre vonatkozik a következő, és talán utolsó kérdésünk is, és ezt még vegyük górcső alá, hogy milyenek a kilátások. Ugye rengeteg elaprózott, osztatlan közös tulajdonú föld van, és rengeteg mini parcella az állami kézbe. Ugye két program is indult ennek a helyzetnek a megváltoztatására, az egyik ugye, hogy ezeket az állami földeket elkezdték privatizálni, és azt hiszem, hogy idén-nyáron is zajlik egy ilyen folyamat éppen, valamint, hogy az osztatlan közös tulajdonhoz is hozzányúltak a szabályozó hatóságok, és itt is próbálják segíteni, hogy a 357 tulajdonosból mondjuk maradjon 3 vagy 4.
Abszolút. Ezek mind abban az irányban mutatnak egyébként, hogy egy, hát nem biztos, hogy ez a leginkább megfelelő szó használat, de egy kicsit liberalizálódjon az a fűpiac. Tehát ugye a jogi kereteknek a megváltoztatása az nem egy éves folyamat. Tehát most az osztatlan közös szabályozásnak a jogszabálya az biztos, hogy még finomításra fog szorulni. Tehát azt még finom hangolni kell, hogy ezek kialakuljanak, és ezek megváltozzanak. A földértékesítési programokkal kapcsolatban pedig valóban, tehát az ilyen kis zárvány, nagyon kis pici parcellákat, amik rendezetlen jogi körülmények között vannak, annak én úgy gondolom, hogy ott van a legjobb helye, ahol azt meg tudják művelni.
Egyetértünk. Jó, egyébként ezek mind ilyen keresletet élénkítő lépések, ez megint csak visszatérve az eredeti kérdésre, abba az irányba megy, hogy ha a jövő ilyenkor beszélünk, akkor az a bizonyos MBH termőföldindex megint csak emelkedést fog mutatni?
Igen, én úgy gondolom. Tehát ha visszaemlékeztek, hogy ezt már közbeszúrtam, hogy a most futó állami földértékesítési programban is azért a 2 millió forintot már bőven meghaladja az átlagár. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a... Egyébként is azért csökkent a kereslet a termőföld vásárlások iránt, tehát kevesebb adásvétel volt tavaly, azért ezt hozzá kell tenni. A gazdák vigyáznak a pénzükre most, tehát most inkább azt a megkeletkező jövedelmet, azt inkább a következő gazdálkodásba fordítják, nem kell beszélni a műtrágya és az egyéb költségtényezőknek az áráról. És ezek a földértékesítési programok viszont nagyon sokszor olyan visszatérő alkalmat jelentenek, hogy azt mondjuk az, hogy hát akkor a párnaciából kihúzom azt a pénzt, és akkor megveszem a szomszéd telket, mert nekem az a nagyon sokat fog érni.
Jó, rendben van, nagyon szépen köszönjük, klassz körképet sikerült vázolni, hála a szakértőnek, úgyhogy további jó munkát és sok sikert kívánunk a következő termőföld indexhez. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Híja Csabával váltottunk néhány szót termőföld ügyben, ő pedig az MBH, a Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának szenior elemzője, csak kikeveredek már ebből a mondatból végre. És akkor ez volt már a Mihálovics gazda rovat, remélem, hogy hasznosan töltöttétek ezeket a perceket is.